Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegnap közzétette a Barátság kőolajvezeték Brody szivattyú állomásáról készült műhold felvételeket a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ezek a felvételek bizonyítják, hogy a vezeték üzemképes. Az állomást január 27-én érte orosz dróntámadás, a vezetéken azóta nem érkezik nyersolaj. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint abból is fedezik az Ukrajna elleni háborút. Szerint a csővezeték a föld alatt van, azt nem lehet látni műholdképekről. Az ukrán olajblokkád Zelenszkij elnök politikai zsarolása, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor megosztotta Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatójának az ATV Egyenes Beszéd című műsorában este adott interjújának egy részletét. Ebben elhangzott, nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a vezetékben károsodás nem történt. Ukrajna részéről közel sem csak szívesség a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Egyrészt ez szerződéses kötelezettsége az országnak, másrészt óriási pénzeket zsebelnek be a tranzitdíjon, ismertette Szijjártó Péter. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio a kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. Izrael szárazföldi inváziót indított Libanonban, írja a brit The Telegraph. Izrael katzvédelmi miniszter közölte, a csapatok engedélyt kaptak arra, hogy előre nyomuljanak és további pozíciókat vegyenek át Libanonban, ahol az iráni támogatású Hezbollah tevékenykedik. Irán lezárta a Hormuzi szorost, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni, közölte az iráni sajtó. Meredeken emelkedtek az olajárak a Hormuzi szoros hajóforgalmának leállása miatt, közölte a Reuters hírügynökség. A nyersolajára tegnap 10%-kal hordonként mintegy 80 dollárra ugrott, de elemzők szerint a jegyzés akár a 120 dolláros szintet is elérheti. A katari energetikai vállalat felfüggesztette a cseppfolyósított földgáz előállítást, miután iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét. A múlt pénteken még 32 euró körüli ár, most 55 euró felett jár. A hétfői 50%-os ugrás után ma reggel tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára is, írja összefoglalójában a Portfólió gazdasági portál. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai délután már Magyarországra is járatot indít, közölte Szijjártó Péter. Az Emirates is repül, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé, tette hozzá. Később arról is tájékoztatott, holnap és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Beszámolt ugyanakkor arról, hogy éjszaka tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl térség egészében, több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal a Szaúdi Riádban. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakét, közölte második becslés alapján a Központi Statisztika Hivatal. Enyhén gyorsuló GDP növekedést mért, tehát második becslésében a KSH a tavalyi negyedik negyedévet illetően. A 2025-ös egész évre vonatkozó mutató ugyanakkor nem változott, elemzi az adatokat a privát bankárportál. Utóbbi GDP a nyers adatok esetében 4, a kiigazított adatok szerint 3%-kal múlta felül az előző évét. Egyéves a Delta program, amelynek célja a magyarországi droghálózatok felszámolása, a szerhasználat visszaszorítása. Több mint 11 ezer esetben indult büntető eljárás kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt, mondta Horváth László, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A lefoglalt drog mennyisége eléri a 3 tonnát. A kábítószer bűnözéshez kapcsolható vagyon, készpénz, számlapénz, ingóság, ingatlan értéke, amit lefoglaltak a hatóságok, meghaladja 2 milliárd 200 millió forintot. Üzleteket, konditermeket, szórakozóhelyeket zártak be a magyar rendőrök a drograzziák nyomán. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű fátyol felhőzettel továbbra is sivatagi por vegyül, melyek együttesen szűrhetik a napsütést, emellett gomoly felhők is képződnek. Csapadék nem hullik, mérsékelt maradt a szél, a csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Két más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Nagyné Farkas Anita, alkotófejlesztő, meseszakpedagógus, tanító, tanár, könyvtáros, aki évekkel ezelőtt saját bőrén tapasztalta meg, milyen sokat segíthetnek a mesék a krízisek során. Vagy ahogy bármilyen életkorban hasznosak, és hogy a történetek átsegíthetik a gyerekeket is egy-egy nehezebb időszakon. Mai műsorunkban erre is kapunk tippeket tőle. Mit olvassunk a fél valamitől, ha iskolába készül, vagy ha elvesztette egy szeretét a gyermek? Beszélgetünk arról is, miért jó, ha időnként a saját, kitalált történeteinket mondjuk el a gyerekeknek. Ha tehetik, tartsanak velünk! Korábbi műsorban már szó volt a meseterápia lényegéről, fontosságáról, hogy miért is nagyon jó ez a gyerekeknek, és egyébként a szülőknek szintén, hiszen a kapcsolódás így megvan. De valahonnan most onnan fogjuk folytatni a beszélgetésünket, hogy a meseterápia lényegét egy kicsit felidézzük, és aztán kibontjuk, hogy milyen sztorik jók a gyerekeknek különböző élethelyzetekre. Köszönöm, hogy a vendégünk vagy ismét.
Én is köszönöm szépen a meghívást. Hát a meseterápiának a titka és a történeteknek a gyógyító ereje főként abban rejlik, hogy nem direkt magyarázatokat, illetve utasításokat adnak, hanem szimbolikus képeken keresztül mutatnak meg, és mutatnak utat a gyerekeknek, illetve felnőtteknek egyaránt, és ezáltal a tudatalattiukkal teremtenek kapcsolatot. Bodizsár Ildikó szavaival élve, a mese az olyan helyszínre viszi el az embert, ahol ritkán járt, a tudatalattiba, az ősképeknek a birodalmába. Ezért már maga a megmerítkezés is, vagy mesehallgatás felszabadító erővel hat.
Azt szokták mondani, hogy érdemes már akár magzati korban meséket olvasni, bár ugye maga a fantázia, hogy egyre fantáziadúsabb a gyerekek gondolkodása, az olyan 3 éves korra tehető. Miért fontos az, hogy minél hamarabb elkezdjük a meseolvasást?
Én is úgy tartom, hogy 0-100 éves korig érdemes mesét hallgatni, és mesét olvastatni, vagy olvasni, minél hamarabb a mesékkel kapcsolatot teremteni, mert a mese nyelve tulajdonképpen a lélek nyelve. És mondjuk, amikor a hős útnak indul, egy nagyon kilátástalannak tűnő problémát kell legyőznie, akár például egy hatalmas félelmetes sárkánnyal kell megküzdenie, akkor a mesehallgató már belsőleg átéli mindezt, a legvégén ugye a győzelmet is, illetve a megküzdés és stratégiákat, és ezáltal a tapasztalat által azt az alapvető hitet erősíti meg, hogy a saját és a belső sárkányaink és akadályaink egyaránt leküzdhetőek és legyőzhetőek. Úgyhogy a tapasztalatszerzés miatt későbbre is ugye megmaradjanak ezek a tapasztalatok és a megküzdési stratégiák, érdemesebb minél hamarabb elkezdeni.
Egy gondolattal érintettem azt a fontosságát a meséknek, a meseolvasásnak, hogy ugye kapcsolatot teremt a meseolvasó és a mesét hallgató között. Ez miért fontos szerinted különösen a mai világban?
Nem csak a mesehallgató és a mesét mondó között van kapcsolat, hanem egy hármas kapcsolat van. A mesemondó, a mesehallgató és a mese között. Tehát olyan, mintha, ahogy Boldizsár Ildikó mondja, a meséket élő lényeknek tekintenénk, és ez a hármas kapcsolódási pont a legfontosabb. Tehát magát a biztonsághelyzetet, amit képíti, az a szimbolikus képek által való kapcsolatok, amik a meséknek a történeti gyökereihez segítenek hozzá kapcsolódni, óriási tudást adnak át.
Milyen mesékkel érdemes amúgy kezdeni? Tehát, hogyha egészen kicsi gyerekekkel foglalkozunk, akkor milyen meséhez érdemes nyúlni, ami még számukra is talán élvezetessé tehető? Tehát nyilván nem a nagyon sok szöveges mesékről van szó.
Igen, kisebb korban inkább rövidebb szövegű meséket érdemes olvasni. Nagyon szeretik a gyerekek a láncmeséket, az állattörténeteket, hiszen az állatoknak a történeteink keresztül, tehát azoknak a tulajdonságaival tudnak azonosulni leginkább. És ennek a módszernek, amit Boldizsár Ildikó dolgozott ki, a meseterápiás metamorfózis módszernek a hatékonysága különösen még akár konkrét krízishelyzeteken is megmutatkozik, ahol a mesének a szimbolikus elemei hitként segítik ezeknek a feldolgozását. Például mondjuk a kistestvér érkezése, hogyha egy ilyen konkrét példát szeretnék kiemelni, ami a gyerekek számára gyakran ilyen tromfosztás traumájával jár, hiszen megszűnik az az osztatlan figyelem, amit addig ő kapott meg. Erre Kádár Anna Máriának a Lila és Tündérbogyó történeteit ajánlanám szívesen. Ebben a sorozatban nagyjából megfogalmazódik az, hogy a szeretet az nem fogy el, csupán csak megoszlik, és érzelmi intelligenciát is fejlesztenek ezek a történetek.
Nagyon jó, hogy megemlítetted ezeket az életkríziseket, mert ugye a gyerekek is ugye átélnek olyan különböző nehézségeket, amit felnőttként lehet, hogy nem úgy értelmezünk, de hát, hogy ugye azért az óvodából, iskolába lépés, bölcsödéből, akár óvodába, tehát, hogy azért itt vannak mérföldkövek, amikben a mesék szintén, ha jól tudom, tudnak segíteni. Vannak erre jó történetek.
Igen, hasonló kritikus időszak egy kisgyermek életében, úgy gondolom az óvoda is, és az iskola közötti váltási időszaka. Leginkább bátorító meséket ajánlanék ide, mint például a Kisegér nagy utazása című népmese, ami hatalmas erőt adhat. Itt a hős egyedül vág neki a nagyvilágnak, és közben különféle próbákat áll ki. A történet végén természetesen a kisegér válik a legvitézebb kisegérje a világon, és azzal a belső mintával, amiben a történetben találkozunk, a történetet hallgató gyermekek saját bátorságukhoz hozzáférnek.
Egyéb félelmeik is vannak még a gyerekeknek, hiszen nehéz számunkra is egyébként magát a gyászt és a veszteséget feldolgozni, akár egy szerettünk rokonunk iránt. A gyerekeket hogyan tudjuk ebben segíteni? Mert hogyha már nyilván a beszélgetésen túl vagyunk, ezt nagyon sok szakember elmondja, hogy nem szabad hazudni a gyereknek, de hogy ezt valahogy egy kicsit könnyedebbé tenni, hogy ne ez a nyers megfogalmazás legyen.
Valóban ez az egyik legnehezebb élethelyzet. A mesék a legnehezebb élethelyzetben is segítségünkre lehetnek, mint például a veszteség és a gyász feldolgozásában. Segítőkezet tudnak nyújtani. Az én egyik kedvenc történetem Benji Davisnek a Nagypapa szigete című meséje, amely nagyon szeriden beszél az elmúlásról. Ebben a történetben egy kisfiú nagypapájával egy fantasztikus szigetre utazik, ahonnan a kisgyermek végül egyedül tér haza, bár ugye a nagypapa fizikailag már nincs jelen többé a történetben, a mese mégis segít megérteni az elengedést és a nagypapának a hiányának a feldolgozását. Szabó T. Anna lírai fordításában olyan kapaszkodókat nyújt a gyermeknek, szülőknek és szerintem pedagógusoknak is egyaránt, amely segíti ezt a nagyon nehéz élethelyzetnek a átidalását.
Volt már arra példa, hogy szükség volt erre a könyvre kifejezetten akár a csoportban egy gyereknél, egy kisgyereknél, vagy akár esetleg otthon?
Igen, én is tartok már ilyen foglalkozásokat, óvodában is és iskolában egyaránt, illetve nyaranta már 5. éve szervezünk kolléganőmmel meseterápiás és művészetterápiás tábort, és ha nem is direkt céllal, hanem csak preventív jelleggel, volt már, hogy nyúltam ehhez a könyvhöz, és egy teljes foglalkozást építettem rá.
Milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy preventív jelleggel, tehát a mese akkor preventív céllal is felhasználható, hiszen előhívható információk maradnak a gyerekben?
Így van, ez igaz. Én alkotófejlesztő meseszakpedagógusként használom a meséket, tehát nem terápiás jelleggel, azaz csak is prevenciós céllal, hogy minél több módszerhez, vagy ilyen szimbólumokhoz kapcsoljam hozzá őket, és amikor nagy Isten eljön az az élethelyzet, akkor tudjanak mihez nyúlni a gyerekek.
Vannak egyéb nehézségei is a gyerekeknek, hiszen azért itt vannak a kisebb-nagyobb félelmeik, akár rovaroktól, sötétségtől. Hogyan lehet ebben még segítséget nyújtani nekik a mesék által?
Hát végül a meseterápia ereje a mindennapi dolgokban is megmutatkozik, és azt gondolom, hogy leginkább akkor tudunk segíteni, hogyha mondjuk saját mesével dolgozunk, és saját történeteket alkotunk, akár mondjuk az anya és a gyermek között kialakulhat egy ilyen kapcsolat. Hát én egy ilyen receptmeseként, vagy receptkönyvként mondhatnám ezekre példát, például amikor a kisgyermek nagyon fél a sötéttől, akkor oldhatjuk ezt a szorongását mondjuk egy lámpamese történetével, és akkor elmeséljük, hogy ez a lámpa nappal alszik, és csak éjjel látja a világnak a csodáit. Megmutathatjuk, hogy a sötétség nem egy üresség, hanem mondjuk egy oltalmazó, hatalmas nagy takaró, ami ilyenkor éjjel betakarja a világot. Vagy például önbizalom hiány esetén mondhatjuk a gyermeknek, hogy hasonlíthatjuk őt egy, vagy mesélhetünk egy pici porszemről, aki olykor haszontalannak hiszi magát, és egyszer csak adódik egy olyan élethelyzet, hogy egy óriás gépnek a fogaskerekeit meg kell, hogy állítsa valaki, és csak ő fér be a fogaskerekek közé. Itt pedig felhívjuk a figyelmet, hogy a legkisebbnek is milyen fontos szerepe van. De akár említhetném a dükkezelést, amikor mondjuk a sárkány vulkán metaforáját használjuk, és ezzel megtanítjuk a gyermekeket arra, hogy a belső tüzünket nem mindig hirtelen kell elfojtani, hanem akár azt hasznossá is tehetjük, például akár egy teafőzés alkalmával, vagy egy kovácsműhelyi üzemeltetésével, amikor óriási energiaként hasznosítjuk.
Ugye most arról van szó, hogy mi saját magunk is kreálhatunk meséket, ami szerinted mennyiben más ahhoz képest, hogy ugye olvassuk a mesét, vagy mi magunk találunk ki mesét?
Szerintem személyesebbé teszi ezt a kapcsolatot, akár az anya-gyermek között is, mert hogyha már olyan szereplőkkel ruházzuk föl a történetet, akik hozzánk közel állnak, vagy akár mi magunk vagyunk, akkor sokkal életszerűbbé válik ez az egész.
Mennyire bevonhatóak ilyenkor a gyerekek ebbe a történet kreálásba?
szerintem nagyon vevők rá, én a saját gyermekeimnél is tapasztaltam, hogy a saját történeteket nagyon szerették, és volt, hogy ők is átírták, vagy hozzáírtak a meséhez, és volt olyan éjszaka, amikor együtt írtunk mesét.
Ezeket leszoktad jegyezni, vagy inkább csak fejben tartod, hogy ezek voltak, vagy érdemes lehet őket felírni, feljegyezni?
Szerintem érdemes őket felírni, én sajnos nem jegyeztem le ezeket a történeteket, de én úgy gondolom, hogy ezeket később visszaolvasva is nagyon jó időt tölthetünk el a gyermekekkel.
Az a csoportok során, hogy a gyerekek milyen nehézségekkel érkeznek, vagy mit látsz rajtuk, hogy mi az, amiben őket esetleg támogatni érdemes?
Nehézségként, amiket felsoroltam korábban, mint élethelyzetek, de így inkább azt mondom, hogy a mindennapos szorongás vagy stresszoldás, és most itt eszembe jutott az, amikor a táborunkban nem csak mese- és művészetterápiás foglalkozások zajlanak, hanem például erdőfürdős gyakorlatokra is kiviszem őket. A szervezetünkben lévő stresszhormon, a kortizol szint gyerekeknél is és felnőtteknél is egyaránt mindennapos stresszhelyzetek miatt kimutathatóan nagyon magas. Az erdőfürdős gyakorlatok pedig, amikor kapcsolódunk a természethez, segítenek ezt a kortizol szintet csökkenteni, és ezáltal sokkal könnyebben dolgozzák fel a mindennapos nehézségeket.
Hogyan kell elképzelni az erdőfürdőt azoknak, akik még nem hallottak róla?
Ez egy japán módszer, a Shinrin-yoku módszer. Erdőfürdőben, akár erdőfürdőnek nevezhető az is, amikor erdőben kirándulunk, de hogyha ott végzünk olyan feladatokat, vagy gyakorlatokat, és úgy kapcsolódunk a természet egyes elemeihez, akár természetművészetként ott a természetnek az elemeiből alkotunk egy képet, akár a meséhez, vagy ahhoz a történethez, amit kiválasztottunk, vagy ahhoz az élethelyzethez, akkor már eleve megvan az a kapcsolódás, és az erdőnek óriási energiája van, mint a meséknek.
Ott is szoktatok akkor meséket olvasni, ami mondjuk tematikus, tehát az erdővel foglalkozik a természettel?
Igen, így van, ott is szoktunk meséket olvasni. Egyszer volt egy olyan alkalom, amikor a Jaguár és az eső című mesét vittem ki. Verőfényes napsütésben indultunk el a gyerekekkel, a Felső-Tárkányi tópartra, és a színpad alatti részen voltunk, amikor én kört alkottunk, és sor került a mesetörténet hallgatására, és konkrétan a természet élővé vált, felkerekedett a szél, és elerett az eső.
Említetted a stressz hormon szint emelkedését, és erről jutott eszembe, hogy lehet, hogy nagyon nehezen veszi rá magát egy nagyon stresszes szülő arra, hogy egyáltalán a könyveket megkeresse, elolvassa, hogy erre időt szánjon esténként. Van-e jó tanácsod arra vonatkozóan, hogy miért éri meg talán neki is ez a fajta meseterápia?
Hát, mint hogy a gyermekeknek is, lélekfrissítés, és én szerintem nem szabad az időt sajnálni erre a dologra, mert hogy az idő az úgy is telik, és szerintem érdemes minél hasznosabban eltölteni, és úgy gondolom, hogy a mese nem csupán esti időtöltés, hanem egy nagyon mély lélektani eszköz, ami képessé teszi a gyermekeket és a felnőtteket is egyaránt arra, hogy a szimbólumoknak az ősi erejével rendezze a saját belső világát, sikeresen nézzen szembe az életnek a kisebb-nagyobb kihívásaival. Mert ahogy Boldizsár Ildikó is mondja, a mesében minden benne van. Mind az, ami volt, és mind az, ami még lehet.
Ha a meséket tekintem, egy-egy történet, egy-egy adott embernek, egy-egy gyereknek mennyiben lehet azonnal hasznos? Hogyan alakulnak a mesék? Tehát, hogy a történetek mindig segítenek, vagy ez kellhet egy kis idő?
Én úgy gondolom, hogy történetek mindig segítenek. Nem feltétlenül rögtön egy darab történetnek a meghallgatása fog csodát tenni. Az is biztos, hogy Nyalsó mesét mondanám most, az én egyik kedvenc mesémet, ami engem egy nagyon nehéz élethelyzeten segített át, hiszen édesapám elvesztését én felnőtt fejjel sem tudtam rögtön feldolgozni, tehát ehhez több hónap is kevés volt, sőt, mint kiderült, több év is, és hogy a sómese által sikerült megtanulnom az elengedést, de nem gondoltam azt, hogy nekem akkor abban az adott pillanatban az segít túljutni. És most is más mond ez a sómese. Gyerekkoromban is más mondott, pedig ugyanaz a személy vagyok. Neked is más mondana, ha most elmondanám azt a mesét, és nekem is más mondana, pedig ugyanarról a meséről van szó. Szóval, hogy szerintem ne sajnáljuk az időt. Lehet, hogy éppen az a mese, amit a szülő elővesz abban az adott helyzetben annak a gyermeknek, úgy tűnik, hogy nem hat, de minél többször elmondja azt a történetet, vagy a gyermek igényt tart arra, hogy minél többet olvassa el anya, vagy mondja el azt a mesét, akkor már biztos, hogy kapcsolódott hozzá. És elővehet mesekönyv gyűjteményeket is, tehát például Boldizsár Ildikónak nagyon sok mesekönyv gyűjteménye van, és kiválasztatja azokból is a meséket. Lehet, hogy nem az első, hanem a tizedik fog segíteni. De a legfontosabb az, hogy ezt rendszeresen tegye. Hogy minél többször tegye meg a szülő a gyermekével, mert már maga az a rituálé, vagy az az adott helyzet, amikor együtt vannak, és csak ő ráfigyel, és csak együtt beszélik meg a történeteket, már annak is hatalmas gyógyító ereje van szerintem.
Igen, érdekes, hogy említetted ezt a repetitív jelleget, hogy tényleg mi játszódik le abban a gyerekben, aki folyamatosan, akár heteken át ugyanazt a mesét kéri.
Igen, lehet, hogy szülőként vagy felnőttként azt mondjuk, hogy már a könyökünkön jön ki, és hogy ez már annyira unalmas, hogy biztos, hogy a szomszéd is tudja, sőt a szomszéd kutyája is, mert már annyiszor hallotta. De nagyon fontos valamiért annak a gyerkőcnek valamelyik része a mesének. Lehet, hogy a szereplő, lehet, hogy a helyszín, lehet, hogy az események egymás utánisága. Én például saját gyermekemet, legkisebb gyermekemet hoznám fel most erre példának, amikor a bölcsödéből az óvodába való átmenetnél minden este az oroszlán és a kisegér meséjét kérte. És idővel jöttem rá csak később, hogy azért, mert hogy ott új barátok lettek, és hát itt az oroszlán kiszabadította a kisegér a fogságból, és óriási barátságra tett így ezáltal szert az oroszlán és a kisegér ugye egymás között, és hát a gyermekemnek is ez kellett, hogy ő most új élethelyzetben van, új környezetben van, és most barátokat kell szereznie.
Érdemes akkor ilyen esetben is átbeszélni esetleg a mesét, hogy neki mit jelenthet ez?
Direkt módon nem, én úgy gondolom, de hogyha ő igényli, akkor természetesen igen, lehet róla beszélgetni, és különböző példákat mondani rá, vagy hogy anyával hogy történt az, apával hogy történt az. Tehát, hogy akármilyen élethelyzet van, és elesünk, nem az a probléma, hanem abból föl kell tudni állni, bármi legyen.
És akkor ehhez nyújtanak jó mankót a mesék.
Így van, így van.
Szerinted miért nagyon fontos visszakanyarodni a mesék világába felnőttként is, akár, és a gyerekeink szempontjából is?
Hát most itt bőhön-hőbön jutott eszembe egy vadász, aki az apjától, ő meg az ő apjától azt tanulta, hogy bármi legyen gazdagét. Felnőttek is kerülnek nehéz élethelyzetbe, mint ahogy mondtam a saját példámat is. És hát nem gondoltam volna, hogy engem ez egy ekkora krízis helyzeten átsegít. Tulajdonképpen egy második születésnapot ünnepelhetek a sómese segítségével. És hogy nem csak népmesék, nem csak magyar népmesék, hanem bármilyen nép meséje, hanem kortárs mesék is nagyon hasznosak és sokat segítenek. Úgyhogy én azóta, mivel megéltem saját magamon a csodát, én hiszek ebben, és Müller Péter is úgy tartja, hogy csoda csak is azért, aki hisz benne. Úgyhogy én tényleg 0-100 évesig, és a nap 24 órájában bármilyen történetet, bármilyen élethelyzetbe ajánlok. Lehet, hogy éppen akkor az arra nincs szükségem, vagy úgy gondolom nincs szükségem, de később majd leadódhat egy olyan élethelyzet, ami miatt hozzákapcsolódhatok, és megoldást találhatok a problémára.
Hoztál itt egy pár mesekönyvet, és pont erről jutott eszembe, hogy én még szerintem a felét nem láttam még könyvesboltban, mert biztos, hogy ott van, csak annyira nagy a választék, hogy némi útmutatót tudsz nekünk adni, hogy hova érdemes nyúlni a polcokon esetleg a könyvesboltokban.
Boltizsár Ildikó mesegyűjteményeit ajánlom, nagyon nagy szeretettel. Mesék az apákról, mesék az anyákról, mesék a testvérekről, mesék az öregekről, mesék a felnőtté válásról, de ugyanígy Kádár Anna Mária mesekönyveit is, a Lilla és Tündérbogyó, Lilla és Tündérbogyó kincset keres, aztán Gimesi Dórának a Csomó Tündér, ami ezt nem említettem az előzőkben, de a válás történetét, mint élethelyzetet, krízishelyzetet segít feldolgozni, aztán a szerző nem jut eszembe, de a Láthatatlan Fonál, az is egy ilyen szeretet által összeköttetést mutat be. Úgyhogy én szerintem nincs olyan, hogy mellé nyúlunk, tehát bármelyik mesekönyv hasznos lehet. Akár a népmesegyűjtemények, mások népcsoportjának mesegyűjteményei, vagy a kortárs mesék.
Bármit viszünk haza, azzal csak gazdagodunk.
Így van, bármi legyen gazdagét.
Csend ül a tájon, és zsendül a fű, zeng a fülembe mély hegedű, rezdül a tóvize, zöldül a domb, szól egy távoli birka rezdül a tóvize, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb, csend ül a tájon és endül a fű, zeng a fülembe mély hegedű, mély hegedű.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagyné Farkas Anita alkotófejlesztő meseszakpedagógussal beszélgettünk a mesék erejéről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Jézus arcán felragyog Isten dicsősége. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Csak a béke, Isten adománya képes begyógyítani a népek közötti sebeket. A pápa felhívása a közel-keleti térség békéért. Leó pápa homíliája egy római plébánián. Gyógyítsátok a lakónegyed sebeit, legyetek a jóság kovásza. A Bambin Gesù Vatikáni Gyermekkórház Európa legelső és a világ legjobb hatodik gyermekkórháza, az amerikai Newsweek magazin felmérése szerint. Jézus arcán felrogyog Isten dicsősége, Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli sorelle, buona domenica!
Nagybőt második vasárnapján délben, az úrangyala elimádkozásáról mondott beszédében Leó pápa Isten arcának kinyilatkoztatásához fűzte gondolatait. Katekézisében kifejtette, hogy Urunk színeváltozása előrevetíti húsvét fényét, hirdeti a jövőbeli feltámadást. Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobai ablakából a Szent Péter téren összegyűjt híveket, majd elemezte a vasárnapi evangéliumi szakaszt, amely Urunk színeváltozását beszéli el,
narrando la trasfigurazione del Signore,
egy fénnyel teli képet állítva mindannyiunk elé. Ennek a képnek a megvalósítására Máté evangélista az apostolok emlékezetébe mártja tollát, Krisztust Mózes és Illés között ábrázolva, fejtette ki a Szent Atya, rámutatva, hogy az ember élet ige, a törvény és a proféták között áll. Jézus az élő bölcsesség, aki teljesítesz minden isteni szót. Mindaz, amit Isten megparancsolt és sugalt az embereknek, Jézusban találja meg teljes és végleges megnyilvánulását. Amint a Jordánba való megkeresztelkedés napján, úgy ma is halljuk a hegyen az Atya hangját, amely hirdeti, ez az én szeretett fiam.
Questi è il figlio mio, l'amato.
Miközben a Szentlélek fényes felhővel takarja be Jézust. Idézett a pápa nagybőt második vasárnapjának evangéliumi szakaszából. Az evangélium ezzel a valóban egyedülálló kifejezéssel szemülteti Isten kinyilatkoztatásának stílusát. Az Úr, amikor megmutatkozik, tekintetünknek feltárja a túláradó bőségét. Jézus előtt állva, akinek arca ragyog, mint a nap, ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár, a tanítmányok Isten emberi ragyogását csodálják. Péter, Jakab és János egy alázatos dicsőséget szemlélnek, amely nem nagy tömegek számára rendezett látványosságként, hanem ünnepélyes bizalomként mutatkozik meg, hangsúlyozta Leó pápa. Urunk színeváltozása előrevetíti húsvét fényét, a halál és a feltámadás, a sötétség és az új fény eseményét, amelyet Krisztus sugároz minden erőszak által megkínzott testre, a fájdalom által keresztre feszített testekre, a nyomorúságukban elhagyott testekre. Valójában, miközben a gonosz testünket csereáruvá vagy névtelen tömeggé alacsonyítja le, éppen ez a test Isten dicsőségében ragyog fel.
Risplende della gloria di Dio.
A megváltó így átalakítja a történelem sebeit, megvilágítja elménket és szívünket. Kinyilatkoztatása az üdvösség meglepetése. Az ateizmus reménytelenségére az atya és üdvözítő fia ajándékával válaszol. Az agnosztikus magányból a Szentlélek vált ki bennünket, felkínálva az élet és kegyelem örökös szeretet közösségét. Gyenge hitünkre választként hirdeti a jövőbeli feltámadást. Ez az, amit a tanítványok Krisztus ranyogásában láttak, de ennek megértéséhez időre van szükség.
Tempo di silenzio per
a csend idejére, hogy meghallgassuk az igét, a megtérés idejére, hogy élvezzük az Úr társaságát. Fejezte be az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Leó pápa, arra buzdítva, hogy miközben mindezt megtapasztaljuk nagybőt idején, kérjük Máriát, az ima tanítóját és hajnalcsillagot, őrizze meg a hídben lépteinket.
Angelus Domini nunciavet Mariae.
Az urangyalra elimádkozása után a Szentatya ez alkalommal is hangsúlyozta, hogy a béke nem építhető fegyverek révén. Sürgető szükség van a diplomácia szerepének helyreállítására, a világban zajló konfliktusok párbeszéd útján történő megoldására. Imádkozzunk együtt, hogy mindenütt megvalósuljon a béke, Isten adománya.
E continuiamo a pregare per la pace.
A Szentatya utalt egy hatalmas méretű tragédia bekövetkezésének lehetőségére, ezért szívből jövő felhívása fordult az érintett felekhez, hogy vállalják az erkölcsi felelősséget az erőszak spiráljának megállítására, mielőtt az helyrehozhatatlan szakadékká válna. A diplomácia újból találja meg a szerepét, és segítsék elő a népek javát, akik az igazságosságon alapuló békés együttérésre vágynak. Szögezte le Leó pápa kérve, hogy továbbra is imádkozzunk a békért. Leó pápa szólt azokról az aggasztó hírekről is, amelyek ezekben a napokban érkeznek a Pakisztán és Afganisztán közötti összecsapásokról. Arra szólította fel az érdekelt feleket, hogy sürgősen térjenek vissza a párbeszédhez. Imádkozzunk együtt, hogy a béke érvényesüljön a világon zajló minden konfliktusban, buzdított rá a Szentatya, hangsúlyozva, hogy csak a béke, Isten adománya képes begyógyítani a népek közötti sebeket. Végül Leó pápa köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Külön megemlítette a Rómában élő kameruniak csoportját, akik az ország püspöki konferenciájának elnöke kíséretében jöttek el a Szent Péter térre. A Szentatya megjegyezte, hogyha Isten is úgy akarja, áprilisban örömmel látogatja meg hazájukat. Üdvözölte továbbá a Jászvásári Egyházmegye, valamint a Kassa környéki Budamér híveit, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren az úrangyalra elimádkozására összegyűlt hívektől. Leó pápa homíliája. Gyógyítsátok a lakónegyed sebeit, legyetek a jóság kovásza. A Szentatya a város püspökeként terv szerint járja egyházmegyéje plébániáit, így most március 1-én, vasárnap délután, immár egymás után a harmadik római egyházközséget látogatta meg, ezúttal a főváros keleti peremkerületének Kvarticsóló negyedében fekvő Urunk mennybe menetele templomot, ahol találkozott a plébánia papjaival, munkatársaival és főként a hívekkel. A bűnözés csapásaitól is szenvedő környék híveit hiteles tanúság tételre buzdította. Nagybőt második vasárnapján Leó pápa a Szentmise olvasmányaihoz, így Ábrahám útrakelésének és Urun színeváltozásának a történetihez fűzte gondolatait.
Della trasfigurazione di Gesù.
Ábrahám személyében önmagunkra ismerhetünk, mint akik úton vannak, mert az élet egy olyan út, amely bizalmat igényel, ráhagyatkozás Isten szavára, amely néha azt kéri tőlünk, hogy hagyjuk magunk mögött mindent. Ilyenkor megkísérthet bennünket, hogy elmeneküljünk a bizonytalanság elől, jólét éppen azon belül tudnánk értékelni a váratlan nagy ígéretet. Miközben minden nap számba veszük, hogy mindent kézben tartunk, ám de éppen így szalasztjuk el annak a lehetőségét, hogy felfedezzük az igazi kincset, az evangélium drága gyöngyét. Ábrahám útja a veszteséggel indul, a múltját őrző földjének elveszítésével. Ez a veszteség azonban egy új földön és egy hatalmas családban teljesedik majd be, amelyben minden áldássá válik. Ha mi is engedjük, hogy hittel induljon tovább, akkor nem tartunk már többi a veszteségtől, hiszen olyan gazdagságban növekszünk, amelyet már senki nem vehet el tőlünk, buzdított a Szentatya. Jézus tanítmányai is útra keltek Jeruzsálembe, ahol a Mester beteljesíti küldetését, életét adja a kereszten, és örökre áldássá válik mindenki számára.
Tutto diventa benedizione.
Péternek és a többi tanítmánynak meg kell érteniük, hogy csak félelmeik legyőzésével lehetnek áldássá, elfogadva Jézus eukarisztikus gesztusát, hogy testét kínálja fel életadó kenyérként. Jézus a mai evangéliumban arra buzdítja övéit, hogy haladjanak tovább, ne változtassanak irányt, mert nagyobb ígéret nincs annál, mint hogy életünket adjuk másokért, ahogy előre megjövendőlte szenvedését, halálát és feltámadását. És bár Péter tiltakozik, az Úr 6 nappal később mégis magához veszi Pétert, Jakabot és Jánost, és felvezeti őket a hegyre, akik szívükben még mindig a halálra ítélt Messiás elfogadhatatlan képét őrzik. Ezt a benső sötétséget zúzza szét Jézus, amikor a hegytető megjelenik előttük elképzelhetetlen fényben átváltozva, Mózessel és Illéssel együtt, akik tanúskodnak az írások jövendőlte szenvedés beteljesedéséről Jézusban. Péter lesz ismét a régi világnak szószólója, aki sátrak felverésével akarja feltartóztatni a Jeruzsálembe vezető utat. A felhéből az Atya hangja, mint egy könyörgés érkezik hozzánk. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez a hang visszhangzik ma is, értünk, és Leó pápa ezt a hangot tolmácsolta a mennybe menetel plébánia híveinek. Hallgassatok Jézusra, ő ma is velünk tart. Megtanítja nekünk a feltétel nélküli szeretet logikáját, hogy hagyjunk fel minden sértődékeny védekezéssel. Hallgassunk rá, lépjünk be az ő világosságába, hogy a világ világosságába váljunk, kezdve a környezetünkkel. Színeváltozása után Jézus nem áll meg az úton, és ez a küldetése ennek a plébániának is. Szembesülve a környék számos összetett problémáival, rátok van bízva a hit pedagógiája, amely reménnyel átalakítja a szenvedélyt, amely reménnyel alakítja át a szenvedélyt, a megosztottságot, és kreatív módon gyógyító erőket hoz e környék számos sebére. A pápa örömmel értesült arról, hogy itt élénk és eleven a plébániai közösség élete és a környék súlyos problémái ellenére bátran tanúságot tesznek az evangéliumról.
Facciamo comunità.
Az építsünk közösséget motto jegyében tát karokkal várnak mindenkit. A pápa arra biztatja őket, hogy folytassák ezt a nyitottságot a helyiek felé, hogy gyógyíthassák sebeiket, egyúttal reméli, hogy mások is csatlakoznak hozzájuk itt a város Kvarti Csóló negyedében. A plébánia fiataljaihoz szólva a Szentatya bátorította elkötelezettségüket, így a Magis programot, amelyet a Szentmisi előtt mutattak be neki, és amely immár évek óta arra többre, több letre utal, amelyről Loyolai Szent Ignác beszél a lelki gyakorlatokban. Arra ösztönzi a serdülőket, hogy a középszerűséget egy bátor, hiteles és jó élet választásával győzzék le, amely Jézus Krisztusban találja meg a maga kiváló mágiszát, többletét. Kedves testvéreim! Ti a remény jelei vagytok.
Segno di speranza.
Szólt végül a pápa az egész közösséghez. A színeváltozás fénye már jelen van ebben a közösségben, mert az Úr itt munkálkodik, és mert olyan sokan hisztek az ő szerint erejében, amely mindent átalakít. Amikor azt látjuk, hogy sok minden nem működik rendesen körülöttünk, fölmerül a kérdés, vajon van-e értelme annak, amit teszünk? Ez a kísértés el akarja venni a bátorságunkat, a motivációnkat és a lendületünket. Ehelyett éppen a gonosz misztériumával szemben kell tanúságot tennünk keresztény identitásunkról, mint olyan emberek, akik Isten országát konkrétan megtestesítik itt és most, ahol éppen élnek. Ezt kívánja a Szentatya a plébániai közösség minden tagjának, azoknak különösen is, akik még nem ismerték fel Jézusban az igazi világosságot és az igazi örömet. majd egy olasz szójátékkal élt, mindaz, ami eltorzítja, sfigúra, az emberiséget és az életet, mi továbbra is hirdetjük és tanúságot teszünk az evangéliumról, amely átalakít, transfigúra és életet ad. A Szent Szűz. Az egyház anyja kísérjen minket mindig, és járjon közben értünk. Kérte és zárta homíliáját 14. Leó pápa a római Kvarticcolo városnegyed Urunk mennybe menetele templomában tartó szentmise homíliájában.
A Bambino Gesù a vatikáni gyermekkórház Európa legjobb és a világ hatodik legjobb kórháza. A Szentszék gyermekkórháza a Bambino Gesù Európa vezető gyermekkórházának és a világ hatodik legjobbjának számít az amerikai Newsweek magazin 2026-os világ legjobb kórházai rangsora szerint. A Statista adatgyűjtő céggel együttműködve létrehozott rangsor 12 orvosi területen, köztük a gyermekgyógyászatban is kiemeli a világ vezető kórházait. A 2026-os kiadás 32 ország 2500 kórházát értékelte. A rangsort az egészségügyi szakemberek átfogó nemzetközi felméréséből gyűjtött információk, az ellátás minőségére és a betegbiztonságra vonatkozó független adatok, valamint az értékeléseikből és a jelentett klinikai eredményekből származó mutatók felhasználásával állították össze. Ez az elismerés a teljes kórházi közösség mindennapi csapatmunkájából fakad. Orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek, műszaki és adminisztratív személyzet, kutatók, önkéntesek és egyházi személyzet, akik együttesen gondoskodnak a gyermekekről és családjaikról, hangsúlyozta Tiziano Onesti, a Bambino Gesù kórház elnöke az intézmény által kiadott sajtóközleményben. Az osztályokon, a laboratóriumokban, az irodákban, a recepción és a támogató szolgáltatásokban ezeknek a nőknek és a férfiaknak a csendes odaadása teszi lehetővé a magasan specializált ellátást, a kezelés emberi és kapcsolati aspektusaira való odafigyeléssel kombinálva, mutatott rá az intézmény vezetője. A sajtóközlemény kiemeli, hogy a Bambino Gesù az egyetlen az olasz egészségügyi rendszeren belül működő gyermekkórház, amely bekerült a legjobb 30 közé. Azt is kifejti, hogy ez az elismerés a kórház évek óta tartó fejlődését mutatja, mivel olyan fontos nemzetközi tanúsítványokat szerzett, mint a JCI akkreditáció, a nemzetközi egészségügyi ellátásban a legmagasabb szintű betegbiztonsági és minőségirányítási aranystandard, mint az akadémiai orvosi központ a képzés, valamint a klinikai és tudományos kutatás területén. A sajtóközlemény továbbá rámutat, hogy a Bambino Gesù ma Európa vezető gyermekgyógyászati központja a ritka betegségek európai referencia hálózataival való kapcsolatainak számát tekintve a 24 hálózatból 20-szal kapcsolatban áll. Évente közel 3 millió járó beteg ellátást, 100 ezer sürgősségi ellátást és több mint 33 ezer sebészeti beavatkozást végez. Azért, hogy a Newsweek Európa legjobb gyermekgyógyászati kórházaként és a világ hatodik helyezettjeként ismert el minket, hálával tartozunk mindazoknak, akik nap mint nap kórházunkban dolgoznak, hangsúlyozta Tiziano Onesti elnök. Hozzátette, hogy ez az elismerés arra is ösztönzést jelent, hogy folytassák munkájukat, és még többet tegyenek a fejlett, méltányos és személyközpontú ellátás biztosítása érdekében. Továbbra is törekszünk arra, hogy megosszuk tapasztalatainkat és tudásunkat a nemzeti egészségügyi rendszeren belül és a nemzetközi közösséggel, hogy minden fiatal beteg számára a lehető legjobb ellátást nyújthassuk, hangsúlyozta az intézmény vezetője. A sajtóközleményben azt is közölték, hogy a Bambino Gesù kórház köszönetét fejezi ki a családoknak, akik gyermekeiket a gondjaikra bízzák, a Szentszéknek a támogatásáért, az olasz nemzeti egészségügyi szolgálatnak, valamint a különböző intézményeknek, egyesületeknek, jótevőknek és partnereknek, akik segítik az intézményt a fiatalok és a gyermekek szolgálatában.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Ady Endre. A nagy Szethalhoz. Ó Istenünk, borzasztó Szethal, sorsunk mi lesz ezer világnak? Roppant hátadon táncolunk mi, ó ne mozogj, síkos a hátad. Csúszós a hátad, mellyel tartod lelkünket és a mindenséget, s én csak két rossz, táncoló lábat s reszkető szívet adok néked, sok félelmemet vedd el értük, melyek velőimbe befújnak. Mutasd meg, hogy nem vagy keresztjén, nem vagy zsidó, rettentő úr vagy. Védj engem hátad közepére, hogy két gyönge lábam megálljon, hogy a szívem ne verje mellem, hogy néha rám szálljon az álom. Vagy dobj le egyszer s mindörökre, ne táncolj, lógj, ne tréfálj mindig. Nem bírom, s holt csillagaid, már nyugodt fényük arcomra hintik.
Ady Endre a Nagy Szethal című költeményét Réti Árpád előadásában hallották. Ady 1877-ben született Érmincenten, iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, mert jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben Párizsban ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. Két év múlva jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. Négy év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete, a Halottak élén címmel. Ady Endre 1919-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Amikor megszűnik a harc és a háború, örök mindenható Isten, aki bölcs gondviseléseddel az egész emberiség sorsát intézed, s akitől minden földi hatalom származik, mélységes hódolattal borulunk le előtted, és kérünk téged, hogy mindig a te részrehajlatlan igazságosságod érvényesüljön, és uralkodjék az emberek társadalmi, állami és nemzetközi életében, és biztosítsa azok földi boldogságát. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, vedd el rólunk a bűnt, a gyűlölséget és annak átkát, a háborút. Add nekünk azt, amit csak te tudsz adni igazán. Add nekünk azt, amit te sírtál és vívtál és érdemeltél ki számunkra. Add nekünk a te békédet. Add nekünk nemzetközi, krisztusi szeretetet. Akkor megszűnik majd a harc és a háború, s a babér mellé oda tűzhetjük azt, ami nélkül a babér elhervad, az olajágat, Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, add nekünk a te békességedet.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.